Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, és nagyon-nagyon csodálatos volt ez a jelenlét, amit itt a dicsőítők és a mi szívünk előhozott, és köszönjük ezt az Úrnak. És amikor azt mondom, hogy szeretettel, tisztelettel, akkor nem csak egy szófordulatot akarok mondani, hanem tényleg azt szeretném a szívemből, hogy a ti iránytokban szeretet és tisztelet legyen. Tehát a mai napnak azt a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy teljes örömnek tartsátok. Ez egy ismert igevers Jakab apostolnak a leveléből, és tudjuk, hogy a több Jakab is volt a Szentírásban. Az Úr Jézusnak a testvére, féltestvére, aki az Úr Jézus feltámadása és a mennybe menetele után a jeruzsálemi gyülekezetnek, a több ezres gyülekezetnek a pásztora volt. És a később írások Jakabot igaznak is mondták, igaznak is nevezték, az élet szentsége és az odaszentelt élete miatt. Tehát így hívták Jakabot, és voltak felírások róla, Jakabról, hogy olyan sokat imádkozott a térdein, hogy így meg voltak keményedve, mint két kalács a térde Jakabnak. Tehát egy odaszentelt élete volt Jakabnak. Szeretnék bevezetésképpen arról szólni azt, hogy mi az, hogy igaz, mi az, hogy megigazult, mi az, hogy igazság. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, volt több tanítás is róla. A egyházunk úgy gondolom ebben nagyon nagy alapot vett a megazulásban, és nagyon sok felekezetekben esetleg ezek hiányosságok, akik hallgatnak bennünket, vagy látnak bennünket, nem ebből a közösségbe tartoznak, és szeretnének erről hallani, szeretnék pár szóban szólni erről. Mikor az Úr Jézus Krisztus ott állt Pilátus előtt, akkor Pilátus azt mondta az Úr Jézus Krisztus, azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És Pilátus azt kérdezte tőle, hogy micsoda az igazság, vagy ki az igazság. És Jézus azt válaszolta, tehát nem akkor, hanem igehelyek vannak róla, ami azt mondja, hogy a törvény és a kegyelem, ugye Mózes által adatott, a kegyelem, az igazság és a kegyelem pedig Jézus Krisztus által. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Isten pedig igaznak nyilvánít ki téged, ha elfogadod az ő igazságát, Jézus Krisztust. Akkor Isten igaznak lát téged. És ez a leghatalmasabb dolog, ami az ember történhet itt a Földön, ez egy állapot, ez egy erő, ez egy élet, mikor az ember megigazul Isten előtt. És el is mondom, miért beszélek majd erről. Tehát egy hatalmas dolog. Az Atya igaznak lát minket, Isten által igazság, ez egy hatalmas állapot, egy erő. És azért is említem ezt, mert nagyon sok keresztény a meggazulásról, mikor beszélünk, nem gondolja, nehéz is kimondani. Vannak ilyen szavak, hogy megszentelődés, meggazultság, kijelentés. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy kijelentés. És ugye ez ilyen biztosan keresztény szakszavak. Ha hallasz valakit a hátad mögött valahol beszél az utcán, és ezeket a szavakat mondja, akkor nagy valószínűséggel egy keresztényjel áll szemben. Mert a világ nem használ ilyen szavakat. Nem hallasz olyat, hogy két betörő azt mondja, hogy hát azt a kijelentést vettem, hogy ide kellene betörnünk, vagy ezt kellene tennünk. Tehát ilyet nem hallasz. És mikor a hívők jönnek az Úrhoz, akkor azt keresik, hogy kaphatom meg a gyógyulásomat, mi az a 7 pont, ami által én bővölködő lehetek, hogy léphetek be a mennyei dimenzióba, hogy kaphatok valami csodát, és akkor a megazulást azt nem tartják olyan fontos dolognak. Mi ez a megazulás? Mit ad ez nekem? Nagyon-nagyon sok mindent ad, mert ez az élet. És elmondok egy példát például, ha tünete van az embernek, és mondjuk közben vétettél valamit, elrontottál valamit, valakinek olyat mondtál, és benned van egy károsztatás, egy vád, akkor nem fogsz oda menni Isten elé, hogy imádkozz, pont azért a gyógyulásért, amit szeretnél. Miért? Azért, mert van benned egy vád, van benned egy kárhoztatás az miatt, amit tettél. És mi okozza ezt? Azt, hogy a megigazultságodban nem vagy megalapozva. Hogy nem látod magadat igaznak. Ez egy nagyon-nagyon hatalmas dolog az, hogy te igaz vagy. És a megazulásnak, tehát amit Isten adott neked, ez a gyökere, az alapja mindazoknak az ígéreteknek, áldásoknak, amiket szeretne az ember, ami ki van jelentve Istennek az igéjében. Tehát az Atya igaznak lát téged, és szeret téged. Ez nagyon-nagyon fontos. És sok más dologban is. Tehát rátérve a mai tanítás üzenetre, tehát a hitről szeretnék szólni, a hitünket próbára tevő, megerősítő tényezőkről, amik nem is igazán tényezőknek lehetne hívni, hanem valóságos erőknek, hatalmaknak, amelyek a környezetünkben vannak, és mi harcolunk ellene. A Jakab apostol leveléhez nézünk, Jakab 1, 1-től a 4-ig. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Amen. Tehát Jakab az Úrnak a szolgája, aki magát az Úr szolgájának hívja, írja a köszöntőjét az elszórtan lévő 12 nemzetségnek, és utána azt mondja a 2. versben, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. Az egyszerű fordításban teljes örömnek tartsátok, mikor különféle megpróbáltatásokba estek. A kísértés szónál eszünkbe juthat a Máté evangéliumnál, amikor az imában az van írva, hogy ne vigy minket kísértésbe. Tehát, hogy az Úr ne engedje meg, hogy mi kísértésben legyünk, ne engedje, hogy kísértésbe kerüljünk. De ugyanebben a fejezetben, a Jakabban leszögezi, hogy az Úr gonoszsággal nem kísérti az embert. Tehát azt írja, hogy teljes örömnek tartsátok, örömnek tartsuk, ha mikor kísértésekbe, próbákba estek. Örömmel kell hozzáállni a próbákhoz. És fontos megfigyelni azt, hogy Jakab nem azt mondja, hogy örülni kell a próbák miatt, hanem mikor benne vagy a próbákban, akkor kell örülni. Tehát ez két különböző dolog. Tehát nem a próbák miatt kerülni, hanem amikor a próbákba kerülsz, akkor kell örvendezned és örülni. És feltetnék a kérdést, hogy miért jó az, ha vannak ezek a próbák, és sokan inkább megszöknének, vagy elfutnának a megpróbáltatások elől, de azt írja, hogy örüljetek. Mi hívők azért örülhetünk a próbákban, mert a mi számunkra gazdag előnyök származnak a vizsgákból, a megmérettetéségből. Gazdag előnyök. Olvasom a 3. verset. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Amen. A hitünk van a központban, tehát a hitünkön van a reflektor, a hitünkről szól az egész, és azt mondja, hogy a hit próbába való befektetés hozza meg a nyereséget az álhatatosságban és a kitartásban. Ha nem lesz a próbába való befektetés, akkor nem lesz nyereség a kitartásban és az álhatatosságban. Ez nagyon-nagyon fontos. A próbák, megpróbáltatások, azok munkálhatják bennünk a hitet. A hitünkre lesz hatással. A Jakab levelévő igének van egy testvér igéje, amelyet Péternél olvasunk az 1 Péter 1.7-ben, és 2-t lapozunk. Így szól, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ez az ige egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon-nagyon gazdag ige. Itt is kipróbált hitről beszél az ige, és az a szó szerepel itt, ugyanaz, mint a Jakab 1.3-ban, ez a dokimion görög szó, amely próbát jelent. És ez a két helyen szerepel a Bibliában, tehát ezért is mondom, hogy a testvér igéje Jakabnak, a Péterben és a Jánosban szerepel ez az ige. Ez a kipróbált hitről beszél az ige. És tudjuk, hogy az egész isteni kinyilatkoztatás, az egész Biblia a hitről szól, amely Jézus Krisztusban nyer értelmet és valóságot. És biztos, hogy tudjuk, hogy többfajta hitről tudnánk szólni. Van kipróbált hit, erős hit, nagy hit, kicsiny hit. Pál azt írja a Tesszalonika levélben, hogy megnövekedett hit. És nekem nagyon tetszik, mikor István megkövezték, és előtte a történetben az van írva, hogy István teljes lévén hittel. Tehát ilyen állapotra is eljutott, hogy teljes lévén hittel. És itt az ige arról szól, hogy a hitünk az próba alatt van. A próbák azok munkálják bennünk a hitet, a tökéletességet, a hitünk az csiszolódni fog, és a hitünk a földi harcok alatt erősebb, szebb, ragyogóbb lesz és megerősödik. Amen. És szeretném elmondani, hogy a hited az te magad vagy. Az Efézusiakhoz írt levélben, a második fejezet 8-as 10-es versében azt olvassuk, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka ezt, hogy senkinek érkedjék. Tehát mind a kegyelmet és mind a hitet Istentől kaptad. Tehát kaptál valamit, mert úgy jöttünk Istenhez, az Atyához, hogy nem volt semmink. Kaptál valamit Istentől, ami felelősség a számodra. Ez pedig a hit. Hogy valamit kezdjél azzal a hittel. És mikor az Úr Jézus Krisztus elé fogunk állni, akkor ő igazából nem a vagyontárgyaidra, a hajadra, vagy a elképzeléseid lesz kíváncsi, hanem a hitedre lesz kíváncsi. Hogy mit kezdtél a hiteddel. Ez nagyon-nagyon fontos. És fontos azt szeretném kiemelni, hogy fontosak az, hogy ezek a vagyontárgyak, az értékeink, ezek nagyon-nagyon fontosak. Mert Istennek gondja van arra, hogy neked jó létben légy, gondja van arra, hogy jó körülmények között legyél, gondja van arra, hogy legyen pénzed, mert igazán felszólít bennünket az ige arra, hogy támogassuk a szegényeket, támogassuk a közösséget. Tehát ez mind nagyon-nagyon szép és jó dolog, csak Isten azt akarja, hogy a mi szívünk ne ezekben a értékekben, ne ezekben a dolgokban legyen, hanem a hitünk legyen az, ami fontos Isten előtt. A hitünk az, ami Istennek számít. És addig még itt a földön leszünk, addig lesznek próbák, lesznek nehézségek a földi létünk miatt. Nem tudjuk kikerülni, nem vetjük őket semmibe, a hitünkkel tudunk rajta uralmat venni. Ha kicsit korábban olvassuk el a Péter apostolnak a levelét, a 3. verstől a 6. versig, akkor ez így szól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az a nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számunkra, akiket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok a különféle megpróbáltatások között. Amen. Hát ebben a versben egy kettősséget olvasunk, a 6. versben azt mondja, hogy örvendeztek, és a más vers másik részében azt mondja, hogy azt írja, hogy szomorkodtok. És miért van ez? Tehát van a hívőben egy öröm, egy hála az üdvösség miatt, amely nem vészel. Ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy mindjárt kicsit részletesebben elmondom ezt a 2-3 ige verset, vagy a 3-as-4-est, hogy ez a üdvösséged, ez megvan. Az örök életed megvan, ezt nem tudod elveszíteni. És erről beszél itt az ige, hogy romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Az üdvösséget megkaptad, most megvan jelen időben. De ennek a teljességet akkor fogjuk birtokba venni, mikor a mennybe fogsz kerülni. Én hallottam olyan prédikátot, Afrikából jött, most nem is a neve a lényeg, aki itt Magyarországon volt, és olyan üzenetet hozott elő, a tízszűznek a példázatát hozta elő, és azt hirdette a hallgatóság számára, hogyha van a lámpásodba olaj, akkor megvan az üdvösséged, ha nincs a lámpásodba olaj, akkor nincs meg az üdvösséged. Ez egy téves igehirdetés, mert a Máté 24 és a 25-ös igeversek az Úr Jézus második eljövetel előtti időszakról szól. Az Izrael népének szólnak azok az igeversek. Átvitt értelemben át tudod hozni az emberekre, a mi életünkre, hogy készülj fel, hogy figyelj az Úrra és keresd az Úr arcát, de ezek az igeversek Izraelre vonatkoznak. És akkor, hogyha meggazulásban nem vagy erős, ezt kihirdeted valakinek, akkor az emberben ott van, hát igen, akkor el fogom veszteni az üdvösségemet, hogyha nincs elég olaj a lámpásomba. Igen, ha nem vagy a meggazolásodban megerősödve, akkor ezen fogsz gondolkodni. Elég, amit tettem, nem elég, amit tettem. És erről szól az ige a Péter apostol levelében, hogy romolhatatlan, szeplőtelen és hervatatlan örökségre, mert a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Amen. Most mondhatjuk, hogy egy felnőtt korban vagyunk, de egy fiatal felnőtt korban vagyunk, és mikor ott leszünk, akkor kapjuk meg azt a teljességet, amit az Atya ígért a számunkra. Erről szól az igevers. És ez miatt örvendezünk, ez miatt hála van a szívünkben, minden hívőnek a szívében, hogy mit adott neked az Úr. Mindannyian örvendezünk. A Szent Szellem bizonyságot tesz, tudod, hogy megváltott az Úr Jézus Krisztus, kifizette érte az árat az ő drága szent vérével, örvendezünk ezért. És ha mennybe jutunk, és meglátjuk őt úgy, ahogy van, az ad egy határtalan örömet a számunkra. Az a remény, hogy tudod, hogy hova mész. Ez egy gyönyörű dolog. Amen. De a vers második részében, a hatos vers második részében, mert így szól az egész vers, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között. Kicsit ellentmondás van benne, mert szomorúságról beszél. Annak ellenére, hogy kis ideig a különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Bánkódás, csüggedés, szomorúság, rossz kedv, félelem, aggódás. A különféle kísértések, próbák, próbatételek, küzdelmek miatt vannak ezek a dolgok. Ezek a kihívások. Harcok vannak, jönnek az életünkben. És ezek a harcok képesek azt a dicsőséget, amelyet olvasol a 3-as, 4-es, 5-ös versben, hogy elhomályosítani. Azt a örömöt, azt a szeretetet, amit tudod, hogy megvan, tudod, hogy az Úr Jézus kifizetted érted az árat, szeret téged. De ez a szomorúság, ez a megpróbáltatás, és ezt feltételesen mondom, tehát nem mindenkinek egyformán, képes elhomályosítani, úgy leveszi a szemét az ember ezekről a dicsőséges dolgokról. És érdekes megfigyelni, hogy Jakab azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különböző kísértésekbe estek. Mit mond Jakab? Hogy igazából ilyennek kellene lenni. Mikor kísértésben vagy, akkor örülnöd kellene. Örvendezned kellene. De mit mond Péter? Most szomorkodtak a megpróbáltatások miatt. Péter meg azt mondja, hogy ez a helyzet. Hogy szomorkodtok, mert van ilyen is. Ezt tudjátok, ez olyan, mint a nem vicc, csak van egy ilyen, hogy a prédikátor elmondja, hogy mi az igazság, a lelki pásztor meg meghallgatja, hogy mi a valóság. Van egy ilyen. Igen, sokszor van ilyen. És tudjátok, hogy beszélni mindig könnyebb, egyszerűbb, mint esetleg megcselekedni azt a dolgot. Mindig a cselekvésen van a hangsúly, és ezért csodálatos Jakabnak a levele, mert Jakabnak a levele nem egy ilyen etikai kódex, vagy nem egy ilyen teológiai kódex, hanem pont az etikáról szól, arról, hogy amit Pál ír a Róma levélben, hogy a hitnek és a megazolásnak a fogalmáról, a Róma Galata levélben, Pál meg azt mondja, hogy ha ilyen hited van, akkor ilyen cselekedetek kell, hogy legyenek a hited mellett. Tehát nem elbeszélnek egymás mellett, hanem a cselekedetek oldaláról erősíti meg. Tehát nagyon csodálatos. Tehát teljes örömnek tartsátok a különböző kísértésekbe estek, most szomorkodtok a megpróbáltatások miatt. És vannak megpróbáltatások, és eszembe jut az igevers a Zsoltár 34:9-ben. Amely így szól, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Ezt tudjuk, hogy mindannyian biztos, hogy idézni ezt az igeverset, de gondolkodtam rajta, ha igaz vagyok, akkor miért kell, hogy nekem sok bajom legyen? Nem elég kicsi bajom lenne, vagy kevés bajom lenne, sokkal jobb lenne, ha nem lenne nekem bajom. Úgy elgondolkodtam ezen, sok baja van az igaznak, mert szeretjük, hogy azt a részét, hogy kiment bennünket az Úr, de miért jó az, hogyha van baj? És valamilyen szinten a hívő ebben a kettősségben élheti az életét. Van benned egy öröm, egy hála, az miatt, hogy Úr megszabadított, megváltott téged, itt vagy az Isten tiszteleten, holnap hazamész, eléd jön egy probléma, egy nehézség, akkor rátekintesz arra, leveszed a szemed arról, ami arról a 3-as, 4-es, 5-ös igeversről, eljössz a Biblia körbe, dicsőítő alkalomra, megint van benned egy feltöltődés, teljes szívedből dicséred az Urat, nagyon jó az Úr, szeret téged, hazamész, megint találkozol egy problémával, és ez így folyamatában folytatódik. És szeretném leszögezni, hogy nem biztos, hogy mindig nagy problémákról van szó, nem biztos, hogy mindenkire egyformán igaz ez, nehogy valaki sértésnek vegye, hogy ő teljes egészében ő neki nincsenek völgy effektusai, ő csak a hegyen van, de hallottam pont egy jó konferencián, volt egy szolgáló Parácsasváron, idézett egy idézetet, és azt mondta, hogy a völgyek tanítanak meg bennünket, hogy a hegyre kerüljünk. Tehát van ez a kettőség az életben. Lehet ilyen kettőség az életükben. Imádjuk, dicsérjük őt, szeretjük őt, de néhány nap után ellankadunk, esetleg gyötrődünk, mert jött egy próba, egy kísértés, támadás. De újra megerősödünk, hitben állunk, öröm és bizalom van a szívünkben. 6. verset, amely így szól, még egyszer felolvasom, amelyben örvendeztek, noha most kissé meg kell lenni, szomorkodtok a különféle megpróbáltatások között. Azt írja, hogy meg kell lennie, és így kell lennie. Annak ellenére, mi kis ideig a különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Tehát két dologhoz köthető az ok és a cél, hogy miért vannak ezek a próbák, megpróbáltatások. Mi az oka? Az, hogy ebben a világban élünk, ebben a testben élünk, addig lesznek a testünkben ilyen irányú nehézségek. A test az ideköt bennünket, ez a látható világhoz. Azt mondja a 2. Korintusiakhoz levél 5. fejezet 6. verse. Ameddig a testben vagyunk, addig az Úrtól távol vagyunk. Újjászülettél, de a test az ideköt téged ez a földi léthez, és addig, amíg te ebben a testben vagy, addig valóságosan, pont amiről beszéltem az 4-5 versben, addig távol vagy az Úrtól, az a teljességben nem vagy benne. És a Korintusiakhoz itt levélben a híres feltámadás részben, a Pál apostol itt levelében, így mondja a versnek az első részét, az első ember földből való földi. A testi természetünk az földből való földi. Ez az oka neki annak, hogy vannak próbák, megpróbáltatások. És mi a célja? Azt, amit olvastunk a Jakabnál és a Péternél, hogy a rosszat, a nehézség, az fel lesz használva arra, hogy edzettek legyünk. Hogy a hitünk megpróbált és kipróbált legyen. Tehát vannak jelentős tényezők, amelyek valóságosak, amelyekre visszavezethető az életünkben tapasztalható harcok, küzdelmek, próbák, kísértések. Ezek a harcok itt vannak a mindennapjainkban, és 3 tényezőt szeretnék kiemelni. 3 olyan erő, vagy valami szellem, amelyek környezetünkben vannak. És addig még itt vagyunk a Földön, addig hatással vannak és lesznek ránk. Az első tényező a test. Nem a hústest, hanem az embernek az érzéki teste. Amelyben vannak a hajlamok, vágyak, kívánságok, érzékek, tisztátalan gondolatok. És tudjuk, hogy a testünk az nincs megváltva, mert erről beszéltünk, hogy várjuk a testünknek a megváltását, mert tudjuk, hogy a szellemünk született újjá, és ott van a hitnek a lakóhelye, de Pál apostol is ír a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a gondolkodásotokat újítsátok, meg a testeteket pedig feszítsétek meg. A Rómaiakhoz írt levél 7. fejezet 18-as és 23-as versét szeretném felolvasni. Róma 7, 18-tól a 23. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban ezt a törvényt, hogy a jót akarom cselekedni, mégis a rossz áll közel hozzám. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Amen. Ott vannak a tagjaimban ezek a hajlamok, ott vannak ezek a vágyak, és mi harcolunk ellene, küzdünk ellene. Miért? Mert mindig kihívást intéznek felénk. Amikor azt mondom, hogy felénk, akkor a te újjáteremtett emberedről beszélek. Hányszor harcolhatunk a vágyakkal, a keserűséggel, az indulatokkal, a kívánságokkal? Pál is azt mondja, hogy még testiek vagytok, addig még irítség, versengés és visszavonás van köztetek. A test a szellem ellen törekedik, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Kísértésbe eshet az ember, hogy valamit megtegyen. Hogy engedje nagynak a vágynak, annak a gondolatnak, érzésnek. Van ember, akit az indulat fog el. Van ember, akit megnek pont az a próba, a kísértés, mert lusta vagy rest, nem akar semmit se tenni. Ez ott vannak a tagjainkban, és kísértést szólnak felénk, megpróbálnak bennünket. Ez a harc ott dől bennünk, ki is lehetünk szolgáltatva neki. Az Urat megismertük, ő szeret, szeretjük és ragaszkodunk hozzá, de ez a megváltatlan testünkből még nincsenek kiiktatva ezek a hajlamok, ez a fajta természet. A Róma 8:7-et fogjuk elolvasni, Rómaiakhoz írt levél 8-as fejezet 7-es verse. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Tehát még egyszer olvasom. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedi, nem is, mert nem is teheti. És lehet, hogy tudjuk, hogy mik ezek a tisztában vagyunk azzal, hogy mik ezek a hajlamok az életünkben, amik eltántorítsanak minket attól, hogy Istent imádjuk, Istent szeressük, vagy abban a próbában, vagy abban a megpróbáltatásban kitartsunk. Hát ez az első tényező, amely nincs messze tőlünk, ami testi, érzéki természetünk, amely itt van velünk, vele élünk, vele kelünk, vele fekszünk, és ő minden nap velünk van. A második tényező maga a körülöttünk lévő világ. Az a világ, amely elszakadt Istentől, és tudjuk, hogy ez a világ ez jó volt, Isten kezdetben jónak teremtette, de a bűneset után elszakadt, hogy az emberiség is elszakadt Istentől, és szemben áll Istennel. A világ az nem kompatibilis Istennel, nem egyezik meg vele. A János 18:36-ban így szól az Úr Jézus, felele Jézus, pont amikor Pilátussal beszélt, az én országom nem-e világból való? Azt mondja Jézus. Egy felsőbb országot képvisel, és azt mondja, az én országom nem ebből a világból való. Mi keresztények újjászülettünk, hiszünk, itt élünk ebben a világban, a világrendszerében, amelynek van egy működése. Van egy mechanizmusa, egy ritmusa. Állandóan, mint két kerék, forog ez a világ évszázadok, évezredek óta, és azt teszi, ami az ő rendszere. A János 17-ben, olvasunk egy nagyon-nagyon Jézus Krisztus főpap imájában, három csodálatos igeverset, János 17, 14-től a 16-ig. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, amint hogy én sem a világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból vagyok. Amen. Nagyon-nagyon jó iger a világgal kapcsolatban. Azt írja benne, hogy gyűlöl bennünket a világ. Mi nem, azt mondja Jézus, hogy nem ebből a világból valók, és a tanítványok, akik vele voltak, hogy nem azt mondja nekik, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a világban. A világ az nem szeret téged, de meg akar szerezni téged, hogy őt imádd, őt kívánd, és neki szolgálj. Megkísért, próbára tesz, hogy őt helyezd előtérbe. De mi hívők, minél jobban az Úrral vagyunk, az életünk az, mondhatjuk, hogy annál odaszenteltebb, az a világ, ami számunkra annál idegenebbnek kellene, hogy legyen. Ez a legjobb hely, ami itt vagyunk, hívek, Krisztusban hívők, olyan emberek vannak itt, akik abban a felső világban, felső országban hisznek, ami Istennek a királysága. Ez nagyon-nagyon csodálatos. Pál apostol, mikor bement Aténban, azt mondja, hogy háborgott az ő lelke a bálványoknak a láttán. Tehát bement egy, mint bemegy a világba, és háborgott az ő lelke. És mi is vagyunk így. Hallgatunk esetleg olyan zenét a környezetünkben, a szomszédban, amely világi zene. Hallasz olyan embereket beszélni, amely világi. És ezek hatással vannak valamilyen szinten ránk. Az utcán megnyilvánulhat, a családban, a munkahelyebb, a tévében. A világrendszer az ellenség a számomra, és harcban áll velem. A világ eléd hoz javaslatokat, gondolatokat, megkísért, hogy valamit megtegyél, vagy ne tegyél meg. Mert azt a szót mondom, hogy világ, de az egy világ, egy élő mechanizmus, van egy rendszere neki. A világ az istentelen környezetet is jelenti. Olvassuk Péternek a levelét, 2. Péter 2. Hattól a 8-ig. 2 Péter 6-8. És ha Szodoma és Gomora városát elhamvasztotta, pusztulásra ítélte, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki gyötrődött az istentelnek kicsapongó viselkedése miatt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötört az igaz lelkét. Amen. Miről szól az igevers? Lót egy olyan környezetben volt, amely egy istenkelent környezet volt, és gyötrődött az ő lelke. Nem jó érezte magát abban a környezetben. Ellenséges volt a számára. És itt van, amiről beszéltem az elején, hogy az igaz Lótot, és Ábrahám könyörgése révén az örökkévaló Isten kimentette az igaz Lótot arról a helyről, amit pusztulásra ítélt. De azt is szeretném még leszögezni, eszembe jutott, hogy Lót hogy került arra a helyre? Egy rossz döntést hozott. Mikor Ábrahámmal voltak együtt az ő nagybátyával, megnövekedett, tehát nem fértek el az ő nyájék, és azt mondta, hogy hát akkor el kell válnunk. És mire nézett Lót? Arra gazdag része nézett, és azt mondta, akkor én megyek oda. És az a hely Szodomának és Gomorának a városa volt. Tehát mondhatjuk, ez is egy kísértés volt a számára, mert azt választotta, ami a szemnek jó. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Tehát Lót szenvedett a bűnös világ miatt, és a világ az hatással van ránk. Nem tudunk elfutni előle, mert itt van. Hasonlóan, mint ahogy élünk ebben a testben, élünk ebben a világban. És amit leírtam, ide szeretném elmondani, hogy a mai világban minket keresztényeket érhetnek olyan megpróbáltatások, hogy az ember ne legyen becsületes. A világ ránk akar erőltetni olyan kívánságot, hogy úgy érezzük, hogy akkor vagyunk értékesek, ha bizonyos anyagi javakat vagy pozíciót birtoklunk. Éppen ezért a mai pénzorientált világban egy kereszténynek sok mindennel kell szembenéznie, hogy becsületes maradjon. Sokszor az egyházakba is belopózott a pénzügyi csábítás és manipuláció. 1 János 2, 16-tól a 17-ig. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Amen. Amen. Tehát az első tényezőt volt, ami hústestünk, az az érzéki test, amiben élünk. A második tényező maga a világ, amelyben szintén élünk, amelyben itt vagyunk. És a harmadik tényező, biztos tudjátok, maga az ördög, maga a sátán. Maga az Isten és az ember ellensége, a bukott angyal, akit a Máté 4-ben az ige kísértőnek és próbatevőnek hív. A János 10-10-et úgy gondolom mindenki ismeri, hogy a tolvaj nem egyébétlön, lopjon, öljön és pusztítson. És ennek a három tényezőnek nem csak külön-külön nyilvánulnak meg, nem is külön-külön, hanem az ördög használhatja az embernek a testét, de nem minden testi kívánság az ördögtől van, használhatja a világot. Tehát ezek együtt is működhetnek, és külön-külön is működnek. Az ördög, ameddig az ideje le nem jár, addig itt tartózkodik a világban. A világban van, és ezt a rendszert felhasználja arra, hogy befolyással legyen az emberekre. Egy légtérben tartózkodunk vele. Az 1 Péter 5.8-ban így szól az ige. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Amen. Tehát a hívő életünkben van három tényező, erő, szellemi valóság, amelyben idézőjelben kapcsolatban vagyunk. Itt vannak, nem tudunk ellük elbújni, nem hallgathatjuk el, nem veszünk róla tudomást, hatással vannak ránk, és lehetnek mi ránk, megkísértenek, próbára tesznek, uralkodni akarnak, befolyással akarnak lenni az életünkre. Tehát a három tényező az érzéki tested, ez a világ, amiben élünk, és maga a sátán, maga az ördög, aki tartózkodik ebben a világban. Test, a világ és a sátán, az ördög. Ha a saját személyemre nézek, akkor kudarca vagyok ítélve, és úgy gondolom, hogy sokan voltunk így. Azért jöttünk be az egyházba, egy hirdetése, vagy bármin keresztül, vagy beszéltek nekünk az evangéliumról, mert elbuktunk az életben. Sok több szinten. Kudarcba volt az életünk, és az előttünk lévő próbákat, nehézségeket nem tudtuk leküzdeni. És hál' Istennek, hogy Isten megtalált minket, és a legjobb helyre jöttünk, azon belül a Krisztus szeretete egyházba. Amen. Ez nem a reklám helye volt. És tehát kaptunk egy új életet Jézus Krisztustól, amely nem a világból jött ez az új élet, hanem fentről, abból a mennyei királyságból kaptuk ezt az életet. Felülről való, és az atyánál van, és az atyától jön ez az élet, amely kitöltetett a szellemünkben. Tehát ezért meg kell értenünk, hogy mi csak az Úr által tudunk győzni, a saját erőnk az kevés. 2 Korintus 3.5. Ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Amen. Dicsőség, tudjuk azt mondani erre az igére. Tehát a segítség az Úrtól van. De Jézus Krisztus is csak úgy tudott segíteni, ha ezekben az állomásokban győztes tudott lenni. A test, a világ és az ördög vonatkozásában. Fontos tudni, hogy Jézus úgy volt itt, mint ember, mint Isten ember volt itt. Hasonlóan, mint mi, de mégis győztes maradt és nem bukott el. A zsidókhoz írt levél 4.15-öt olvassuk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt. Amen. Tehát mit ír az ige? Hogy az Úr Jézus hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, és mégis bűntelen maradt. Nem bukott el, győzelmet aratott, mert ő a győztes Úr. Amen. Ő maga megkísértetett, és így tud segíteni azokon, akik megkísértetnek. Nagyon-nagyon fontos leszögeznünk és tudnunk. Nézzük meg, hogy ezeken az állomásokon Jézus hogy győzelmeskedett, és ezeken az állomásokon mit tett. A test vonatkozásában, mert mind a három területen elmondhatom előre, hogy győzelmet aratott. A rómaiakhoz írt levél 3. verset nézzük. 8. fejezet 3. verse. Olvassom inkább a 1-es, 2-es, 3-as verset. Nincs azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a törvénynek lehetetlen volt, mert erőtlen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért károsztatá bűnt a testen, testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Amen. A hármas versre szeretnék egy kicsit kitérni. A hármas vers az arról szól, hogy a törvényen keresztül nem lehet eljutni az igaz életre, a törvényen keresztül nem lehet megszabadulni. Ezt mondja az ige. A törvényen nincsen semmi baj, nincsen semmi probléma. A törvény a szent és jó. Mert jó dolgokat tartalmaz. Amikor azt mondja olyan törvényeket, hogy ne kívánd, vagy ne lopj, ne tegyél a másiknak kárt. Ez, hogyha az újjászületett szellememmel nézem ezeket a parancsolatokat, ez milyen gyönyörűségesek ezek a parancsolatok. Tud benne az ember örvendezni, hogy jót tudok tenni a másikkal, nem elvenni. Hogy megtisztelem a másiknak a feleségét, vagy a tárgyait, a munkáját. Mert tudjátok, mikor valaki elvesz valamitől valamit. Azt gondoljuk, hogy csak mondjuk lopásnak, elveszek valakitől valamit. Azt gondolom, csak elvettem. Az a személyre lesz nagyon nagy hatással, mikor valakinek mondjuk történt, hogy megerőszakolják a lányát, hány apa vagy anya halt ebbe bele, mert amit ő létrehozott, vagy az ő szívének a vágyát, elvették tőle. Vagy hányan ember volt, hogy elvettek tőlük valamit, és az a valami, az a szívének az a munkája volt, az a kezének a csinálmánya volt. És őt úgy érintette lelkileg, hogy most őt megfosztották attól a munkától, amiben beláldozta az életét, vagy a idejét, a gondolkodását, a kreativitását. Tehát ezt a kárt okozza. És mi keresztények tudunk ezekben a dolgokban gyönyörködni, mert jó dolgok. Jó dolgok a másiknak adni valamit. Jó dolgok a másikat megáldani. Jó dolog a másikkal jót tenni. De csak a belső ember által tudunk ezekben a törvényekben, igazságokban gyönyörködni. Tehát a törvény képtelen volt rá, hogy megszabadítson, mert ahogy mondtam, a törvény jó, csak a bűnös emberi természet miatt nem tudott megszabadítani a bűntől. A test, amiről beszélünk első pontban, ez miatt nem tudott bennünket megszabadítani a bűntől a törvény. Mert kitettek elém egy papírt, amire rá volt írva valami, de annak az lett volna a lényege, hogy bejusson az én szívemben. De miért nem tudott bejutni? Mert az első pont, amiről beszélünk, a testi érzéki vágyak miatt nem tudott bejutni a szívemben. Ha ide kiírnák oda valamire, egy papírra kiírnám azt, hogy ne nyúj hozzám, mondjuk frissen van mázolva, biztos lenne valaki, aki hozzányúlna. Hozzányúlna az a dolog, ahhoz a lefestett bármihez. Mert tehát a törvény az jó volt, és az emberi természet miatt nem tudott megváltoztatni bennünket. És mit tett Isten? Elküldte az ő fiát a bűnnek a testének a hasonlatosságában. Ő benne nem volt bűn, csak a bűnnek a testének a hasonlatosságában. Elküldte Jézus Krisztust. És ő kározatra ítélte a bűnt az ő testében. Amen. Halleluja. És az azt jelentette, hogy az ő életével ezt a testet, tehát mondhatjuk így, hogy lerombolta, tehát az első győzelmet megszerezte, és ezáltal az ő jelenléte be tudott hatolni a te szívedbe az élővé vált törvény. Jézus Krisztusban teljesedett be. Erről szól. Tehát az ő kereszthalálával kározatra ítélte a bűnt, hogy akik a Krisztusban vannak, ne legyenek kárhoztatva. A törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test, hanem szellem szerint járunk. Amen. Tehát Jézus Krisztus az első pontot mondhatjuk, hogy ki van pipálva, mert győzelmet aratotta test felett. Nézzük meg a második pontban, amely volt a világ. A János 14:30-ban, mert Jézus Krisztus is itt volt a világban, és itt tevékenykedett. A világ megkísértette őt, de azt mondja a János 14:30, hogy jön a világ fejedelme, és én bennem nincs semmije. Amen, gyönyörűségesége vers. És a János 16:33-ban így folytatja, de bízzatok, én legyőztem a világot. Halleluja! Tehát Jézus győzelmet aratott a világ felett, és a harmadik pontot néznék meg, a maga a sátán és maga az ördög vonatkozásában. Ahogy tudjuk az 1 János 3.8-ban, ez nem lett azt hiszem megadva ez az igevers, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög megkísértette őt is, olvassuk ugye a Máté 4-ben, próbára tette, de a Kolossze 2.15-ben így szól az ige, lefegyverezvén a fejdelemségeket és hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük, ő benne nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket. Amen, dicsőség Istennek! Jézus győzelmet aratott minden téren és minden szinten, a test, a világ és a ördögnek a vonatkozásában. És ez a győzelem nem csak az övé, hanem a mi számunkra is adatott, a mi számunkra is megszerezte ezt a győzelmet. Fontos megértenünk azt, hogy mi Krisztus nélkül nem tudunk győzni, nem tudunk a győzelemben járni. És nézzük meg, hogy hogy váltatom be ezt a győzelmet az én javamra. Nézzük meg a testnek a vonatkozásában, a Galata 2.20-ban, ismert igevers. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Azt az életet, amely testben élek, egy hitben való életnek kell élnie a hívőnek, Krisztusban. A Galata 5.24-es szeretném felolvasni. Aki pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették az indulataival és a kívánságaival együtt. Amen, amen, amen. Tehát a testi vágyak és testi kísértések vonatkozásában Jézus Krisztusra kell visszautalnunk, azt, amit ő tett, ő hogy bánt el a testtel, ezek az igék alapján kell kinyilvánítanunk mindazokat a kísértésekre, próbákra a győzelmünket, kijelenteni mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus megtett értünk. A világ vonatkozásában szeretném felolvasni 1 János 5, 4-5-ös ige verset, János első levele, 5. fejezet, 4-5-ös verse. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot? Ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. És ide tartozik még az 1 János 4.4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. A világban van. Halleluja, halleluja. A világban, itt vagyunk, a világban tartózkodunk, vagy itt tartózkodunk, és hogy mondtam is, hogy nem tudjuk magunkat kiúzni innen a világból, a világ hatással van ránk, de tudatosítani kell magunkat, felépíteni magunkat abban a hitben, hogy ki az, aki bennünk van, a nagyobb lakik bennünk, nagyobb az, mint aki a világban van. És szeretném megnézni a sátán és az ördög vonatkozásában Efézusok azért levél 6. fejezet 10-11-es igeversét. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Halleluja, halleluja. Tehát megvan az erőd, a hatalmad, a képességed Jézusban. Ő benne. Az ő győzelme a te győzelmed, a mi győzelmünk is. És ezt a győzelmet a hitben tudjuk érvényesíteni. Mert hittel kapcsolódunk a királysághoz, hittel kapcsolódunk Jézushoz. Az ő győzelme, csak mi beállunk abban a győzelembe, amelyet ő szerzett a számunkra. Ami persze nem azt jelenti továbbra is, hogy a test, a világ és az ördög megszűnt volna létezni. Továbbra is valóságosak próbálnak kísérteni, hogy add fel, hagyd abba, hoznak eléd kívánságot, hoznak eléd vágyat, ne tarts ki abban a hitpróbában, félelmet akarnak rád hozni, dobd el a bizodalmadat. Továbbra is itt vannak, de most már megvan az erőnk, megvan a képességünk, hogy a győzelmünket meg tudjuk harcolni, meg tudjuk vívni. Amit Jézus szerzett meg, csak tudjuk érvényesíteni. A kísértések, próbák azok mind különbözőek, és másfajta jellegűek, és mind másképp reagálunk rá. Vannak, akik hitben erősebbek, és nem sok minden zökkenti őket a hitükből, az Úrba vetett bizodalmukból. De az, hogy eljutottak ide, az annak is köszönhető, hogy sok hitpróbán mentek át, vagy éppen nem mentek át, és az, hogy nem mentek át, az erősítette meg őket abban, hogy erősek tudnak lenni. Megtanultak hinni az Úrban, és túllátni a nehézségen, túllátni a próbán, erősek lettek. Amen. Vannak, akik feladják, feladták, elmentek, pedig csak egy kis nézeteltérés volt a gyülekezetbe, az illető megsértődött és elment. Mert sértődős. És most ezt szeretném gyorsan mondani, nem valakire gondolok, ezt csak úgy mondtam, tehát senkire nem vonatkozik. De biztos van ilyen. Most. És hogyha meglátta volna azt, hogy tehát nem gondoltam senkire. De ha meglátta volna, hogy az a test indulatának a próbája, ez egy próba, akkor nem ment volna el, hanem hálát adott volna, örült volna annak, hogy megsértődtem, és maradok továbbra is. Megint mások harcolják a hitnek szép harcát, jönnek a próbák, esetleg a kísértés, de szépen veszik az akadályt, haladnak tovább a hitnek az útján. Nagyon fontos megértenünk, hogy az Atya szeret, szeret és szeret. Ha elbuksz egy testi vágy, egy gerjedelem vagy kívánság miatt, az Atya akkor is szeret téged. Ez nem jó dolgok, leszögezem gyorsan, nem jó dolgok. Tehát hogy elbukik az ember félreét és ne essék. Tehát nem felszabadulni akarok senkit se. Csak igazak vagyunk, és Isten szeret bennünket. De ha nem tudnak megkísérteni, és haladsz az úton, az Atya akkor is szeret. Igaznak lát téged, és ő a hitednek a szerzője, hitednek a munkatársa, a hitednek a bevégzője, munkálkodik veled. Ez nagyon fontos. Ezt a mondatot szeretném még nagyon picit kibontani, hogy ő a hitünknek a szerzője. Mert ahogy mondtam, nem volt semmi, hogy idejöttünk, a hitet úgy kaptuk Istentől. És ő a hitünknek a munkatársa. Hogy Pál is azt mondja a Tesszalonika gyülekezetben, hogy a hiteteknek a munkatársa vagyok, azt hiszem így írja a Tesszalonika levélben. Tehát Isten, ő nem azt adta, hogy na, adok neked egy hitet a szívedbe, és akkor magadra hagylak, és akkor nézem azt, hogy te mit csinálsz, hogy próbálkozol az a hittel. Nem. Ő munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Ő mellettünk van, ő soha nem hagy el bennünket. Amen. És ő a hitünknek a bevégzője. És nem az a célja, hogy elbuk, vagy ha nem sikerül, akkor félelemmel, rettegéssel legyél az irányába, mert feladtam, akkor mindennek vége nem. Ő mindig győztes úr, de az persze jobban megdicsőíti, ha nem adott fel, túljutsz a próbákon. Ha tudod, hogy ő veled van, hogy nem hagy el, akkor az eléd jövő helyzetekben, a próbákban, kísértésekben örömmel tudsz lenni. Ha tudod, hogy ő nem hagy el téged, tudod, hogy veled van, tudod, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki győzelmet aratott a test felett, legyőzte a világot, megsemmisítette az ördögnek az erejét, és te mész a világban, kimész az utcára, a munkahelyedre, a dolgodra, emberekkel, helyzetekkel találkozó, és azokban a helyzetekben, vagy amikor saját magaddal, vagy otthon egyedül a te saját testeddel, akkor ezekről a három helyről jöhet a támadás a te irányodba. De tudnod kell, azt le kell tisztáznod magadban, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelmet aratott ezeken a területeken. És ezt a győzelmet megszerezte a mi számunkra. Tehát hát ezen, ekkor túllátunk a problémám, kicsit messzebbre látunk-e, és örömnek tartod, mert túllátod az adott helyzetem, és látod azt, hogy bármely helyről jön a próba, a test, a világ vagy az ördög részéről, te Jézus Krisztussal győztes vagy. Ő győzött, és Jézus Krisztussal való találkozáskor pedig a te hited dicsőségre, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtatik. Amen.